Első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hivatalosan is megalakult a Tisza kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter miniszterelnök a tárcavezetők bemutatásakor azt hangsúlyozta, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok, ezért ők vétójogot kapnak a kormány döntéseiben. Éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma délután 3 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace ammollal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. Gárdony közelében egy a magyar olaj által üzemanyagszállításra használt vezetékből csaknem 500 000 liter gázolaj és benzin szivárgott a talajba. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új debreceni gyáregységében. A kínai üzem azt közölte, a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. Ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel, írta a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Holnaptól hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanezen az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privátbankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetsége az üzemanyag helyzet miatt. Hangsúlyozzák, amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyezteti. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése a része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségű tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, ha az Egyesült Államok csökkentené katonai jelenlétét Németországban, hangoztatta közös bukaresti sajtóértekezletén a lengyel és a román államfő. A lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgoznia, hogy Európában maradjanak az amerikai katonák, mert a következő évtizedben a kontinensnek nincs más biztonsági alternatívája. Az idei szárazság miatt a szokásosnál 2 héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyog lárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízbe, ahol a szúnyog lárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, de ezek délutára összeállhatnak, és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet délutára 16-17 fok körül alakul. A fagyos szentek nem viccelnek, Pongrácz napjáról szervászra virradó éjjel, azaz most néhány óra alatt kifehéredett a kékes, mínusz 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 13-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsor vezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Vaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Holló Zsófiával, az Összhang Egyesület önkéntesével beszélgetünk a Születés Hete program sorozat apropóján. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klisz Bálta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjának a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Napról Napra című összeállításunkban az idén 101 éves Mustos Aladárné Jutka nénivel beszélget életéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most pedig következzen rövid ajánlunk, melyben Jutka néni egyik kedvenc Horácius idézetét mondja el.
Tavaszi szél a fagyot, a tavasztól üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
Ez kedves annak.
Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Ajánlunkban dr. Hadnagy József igazgató szólal meg.
Van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától híreket mondunk, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk. A mai adás alcíme az is lehetne, hogy örök téma a cukor. Erről is még sok más érdekes, közérdekű ismeretekről is beszélget Vasili József, cukrász, közgazdász feltalálóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
A cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. Ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Tóth Árpád Elégia egyre kettje bokorhoz című művét Mensáros László mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyni asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően a Fatimai Szűzanya ünnepéről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című műsorunk, melyben Móri Zsigmond Hétkrajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Reggeli Csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ma reggeli műsorunk vendégét, Holló Zsófiát, az Összhang Egyesület önkéntesét, akivel az elkezdődött születés hetéről fogunk beszélgetni. 9-én indultak a programok, és ugye egészen 17-ig tartanak, nagyon sokrétű programokról van szó, és egy nagyon fontos kezdeményezésről beszélhetünk, hiszen itt olyan dolgokról van szó, ami alapvetően meghatározza egy édesanya jól létét, miben létét, hiszen a szülés és a születés az fontos a babának és fontos a mamának is. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Csatoljunk vissza egy kicsit a korábbi évekre, hogy azóta, hogy te részt veszel ebben a programban, milyen változások történtek?
Igazából a programnak a fő váza az nagyon-nagyon régóta ugyanaz már, tehát vagy a bábafás kirándulással indulunk, vagy pedig a bábafás kirándulás előtti napon hoppábori tartnálunk egy anyalánya workshopot, ez évek óta nagy népszerűségnek örvend, tehát most szombaton például olyan sokan voltak, hogy kitehettük volna telt háztáblát, tehát már kényelmesen nem tudtunk volna több embert leültetni. Ez hatalmas boldogság nekünk, mert a bori mindig egy olyan témával jön, tehát ez a testtudatosságnak a kialakítása, hogyan tudjuk ezt segíteni a kislányainknál, hogy ők már egy egészséges testképpel rendelkezzenek, és tudásuk legyen arról, hogy hogyan működik a testük, miért úgy működik, ahogy, hogy mikor ugye ezek a változások bekövetkeznek a testükben, ők már ennek a tudásnak a birtokában legyenek. És tehát ugye az én generációm is igaz, hogy nem vagyok még annyira idős, de azért nem egy ilyen útravalót kaptunk, amikor elindult
abszolút,
a nőbbi válásunk.
Ezt akartam most megkérdezni tőled, hogy akkor tulajdonképpen ez a program, ez anya-lánya együtt érkezik erre a programra, és ott hallgatnak valamit, vagy anya hazaviszi az információt?
Ez úgy van felépítve, hogy délelőtt az édesanyáknak tart, bori egy ilyen 2-2,5 órás programot, és délután pedig a kislányoknak, szintén az egy 2-2,5 óra úgy szintén, és a legvégén a kislánya programjának a végére visszajönnek az anyukák, és akkor együtt zárják a programot. Tehát külön-külön megkapják a kis útravalóikat mind a ketten. Az anyukák azt, hogy hogyan érdemes a kislányaikhoz közelíteni ezzel a témával. A kislányoknak pedig az ő kis nyelvükön magyarázza el Bori ezeket a történéseket, meg a holdkarkötőt fűznek, tehát ilyen nagyon kis kedves dolgokat csinálnak, hogy jobban megértsék ugye a ciklikusságukat. És a végén pedig van ez a közös anyalánya kis szeánsz, ami nagyon megható szokott lenni. Nagyon szeretik minden évben ezt a programot.
Említetted a fát, és ugye ez visszatér velem egyébként a születés hetében. Mi a szerepe ennek a fának?
Hát ugye két fa köré rendeződik a program, igen. A bábafa fönt van a bükkben. Bélapát falváról szoktunk indulni a Tenekesi háztól, és a Giritka kápolnát érintve sétálunk fel a bábafához, aztán pedig vissza, tehát ez egy 12 kilométeres túra, és kisgyerekek is tudják teljesíteni, akár hordozóba az anyukájuk hátán, vagy hogyha már nagyobbak, akkor a saját lábukon is, ilyen kis megállókat is beépítünk, ahol lehet egy kicsit pihenni, eszegetni, iszogatni, piknikezni, és akkor a bábafánál tartunk ott is egy kis szertartást, megemlékezünk a fáról, tehát ez a fa már nem az a fa, amiről a nevét kapta, de korábban, hát jó régen, pár száz éve történt ott egy eset, hogy egy nő ott szült meg, egy anya ott adott életet a gyermekének ennél a fánál, vagyis ennek a fának az elődjénél, mert ez már nem az a fa. Az a fa ugye már
ezt ugye ti ültettétek
volt.
Az összhang.
A büki bába fát azt nem.
Azt nem.
Tehát ezt a néphagyomány tartja róla, hogy ez a bábafa, ez is uh-huh. egy bábafa, de nyilván ez már ugye a korából adódóan nem lehet az a bábafa, aminél az ominózus szülés megtörtént. A mi életfánk az itt van az érsekkertben, az érsekkerti tó mellett, egy gyönyörű fűzfa. Sajnos ez sem az a fa már, amit legelőször ültettek az alapítók, mert az a kis fa az sajnos elpusztult, de ez a második fa, ez viszont már nagyon szép. Tehát meggyökeresedett, megtalálta a helyét, gyönyörű lombkoronája lett már, és kapott nevet is tavaly. Kapott egy kis emléktáblát is, Ilanka lett a neve, és akkor így szoktuk zárni az érsekkertben a programunkat, a születésheti programsorozatot minden évben, vasárnap.
Térjünk ki arra is, hogy miért ezt a nevet kapta maga a fa.
Ugye az Összhang Egyesületet hárman alapították, Fejtnyék Rajcsik Ilona, aki most is az elnökasszonyunk, ő pedig a tárgyi szaktanácsadó és jógaoktató, és még sok minden. A Hasiló Anna Mária, aki szintén szülésznő is IBCSC, tehát szoptatási tanácsadó, illetve Tolnai Katalin, aki mentálhigiénés szakember, és hármójuk nevéből, az Ilonából, az Anna Máriából és a Katalinból lett az Ilanka.
Ilanka, hát, igen. Ez nagyon fontos, hogy mindig szerepe is van a fáknak, ugye most elmondtad, hogy megvolt a, már a kezdő program.
Kezdő program, igen.
És ugye lesz egy záró program is majd, és igen, akkor lesz majd szerepe ennek a fának.
Igen, igen, a záró program az mindig az érsekkertben van.
Milyen szempontból fontos itt a záró program? Tehát, hogy ott összegyűjjetek, mi történik itt?
Hát ott igazából közösen lezárjuk a születéshetét, örülünk annak, hogy jól sikerült a programsorozat, megbeszéljük ugye a tapasztalatokat, szokott lenni egy kis körtánc, van, hogy jönnek zenészek, akik tudnak ehhez zenét is szolgáltatni, tehát ott egy ilyen kis örömünnepet tartunk. A születéshete az mindig egy ünnep nekünk is, tehát jó sok munkával jár, tehát van azért a háttérben rengeteg szervezési feladat, meg azért a lebonyolítása is nem kis szervezést igényel, főleg úgy, hogy mi az önkéntesek, mindenki ugye család mellett van, aki már munka mellett csinálja, tehát így nehéz összeszervezni, hogy mindig legyen ott valaki akkor, amikor kell. De eddig még hál' Istennek mindig sikerült megoldani, tehát az érsekkedben pedig megünnepeljük, hogy jól lement a hét, és összegezzük a tapasztalatokat is. Az már igazából jutalomjáték ünnep a végére.
Na de nagyon előre szaladtam, hiszen az már a vége lesz, és még most itt vannak a programok. Említsünk meg néhányat, hogy mi az, amiről még nem maradtunk le.
Hát például szerda délelőtt lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés fent az Összhangban Pap Ágnes mentálhigiénés szakemberrel. Ott arról lesz szó, hogy a hozott mintáink hogyan befolyásolják az anyaságunk kialakulását. Akkor csütörtök délelőtt Montva Judit szülésznő fog szintén egy programot tartani az Összhangban. Kapcsolódás lesz ennek, ugye az egész hétnek most a fő motívuma a kapcsolódás. Tehát ő is ezt fogja kibontani egy más aspektusból, az ő programjának az a cím, hogy kapcsolódás az élet kezdetén, tehát hogy miért fontos, meg hogyan tudunk az újszülöttünkkel, akár a szoptatáson keresztül kapcsolódni. Tehát ott arról lesz szó, hogy a szoptatás az mennyire komplex folyamat, tehát hogy nem csak arról szól, hogy megetettem a babámat, hanem mi minden más történik még akkor, mondjuk az anyuka lelkében is, hormonrendszerében. Péntek délelőtt Alagyi Kása Fanni, ő pszichológus, gyerekpszichológus, őnek is egy nagyon, nagyon jó kis programja lesz. Ő is így az anyaság, az egyensúlyteremtés, igen, tehát hogy hogyan tudunk egyensúlyba kerülni anyaként, ugye számtalan teendőink végzése kapcsán, munkában, magánéletben, gyereknevelésben, sok-sok feladataink között hogyan tudjuk magunkat megtalálni és egyensúlyba hozni. Hogy én inkább az összhangos programokkal vagyok képben, mivel hogy ott vagyok önkéntes, de lesz még számtalan más program, tehát az iránytű központnak is lesz programja, lesz művészet, terápia, tehát ilyen alkotáson egybekötött művészeti foglalkozás is lesz, akkor a Mélyvirág központban is lesz több program, kraniosakrális terápia, baba-mama jóga, sok minden, tehát érdemes a programjainkat átböngészni, és nem csak várandósoknak, meg kisbabásoknak, tehát kicsit a születés hetéről mindenkinek az ugrik be, hogy ó, hát nem vagyok várandós, hát akkor meg sem nézem a programokat, mert biztos nem lesz semmi olyan, holott ez már évek óta nem igaz, tehát mindig úgy válogatjuk össze a programokat, hogy azért mindenki találjon benne olyat, akinek már nagyobbak a gyerekei, amiben tud kapcsolódni, tud azonosulni, ami neki fontos lehet éppen abban az életszakaszában. De délutáni programjaink is vannak, például délután 5-től is a pszichológusaink, ők tartanak délutáni foglalkozásokat is, és a témákat is pont úgy igyekezett Ilike ütemezni, hogy ugye a nagyobb gyermekkel rendelkezők már dolgoznak nagy részt, és hogy az őket célzó programok pedig délután vannak, amikor már talán munka után ők is el tudnak jönni és becsatlakozni.
Thank you.
mondd, hogy mennyire érdeklődőek az édesanyák a programok iránt? Mennyire lett népszerűbb, vagy egyre népszerűbb az évek alatt?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis amikor indult a születés hete tizen sok évvel ezelőtt, itt Itegerben nálunk, Pesten meg még régebben, akkor még nem volt ennyi online lehetőség, mint manapság. És akkor csak a személyes kapcsolódással lehetett ugye információkhoz jutni, vagy esetleg könyvet vásároltak, tehát akkor még az internet is ugye kezdetleges fázisában volt, ugye napjainkban meg eljutottunk odáig, hogy már nagyon-nagyon sok lehetőség van online is, mondjuk elmenni egy szülésfelkészítőre, szoptatásfelkészítőre, női körök szerveződnek, akkor vannak ilyen komplex programok, amikre ugye be lehet fizetni, és akkor ott válogatott az ember, hogy melyik modult veszi meg, meg melyiket hallgatja meg, tehát most már ilyen felvételről is lehet előadásokat hallgatni. Tehát az információt azt igazából be tudja szerezni az ember már máshonnan is. Ami viszont szerintünk pótolhatatlan, az a személyes kapcsolódás. Azt, hogy tényleg offline tudjunk kapcsolódni olyan szakemberekkel, hasonló életszakaszban lévő és hasonló szemléletmódú anyatárs. Tehát a személyes találkozásnak a varázsát azt nem tudja semmi sem pótolni. Tehát össze tud szedni az ember egy csomó-csomó információt, tényleg nagyon sok helyről, és most már azt is mondhatom, hogy a hiteles információkat sem kell nagyon vadászni, mert aki nagyon akarja, az már tud találni. Tehát az internet korában, meg ugye a mesterséges intelligencia korában, hogyha jól beírom neki, hogy mit szeretnék, akkor ő nagyon szépen össze fogja nekem szedni az információkat. Viszont, hogy nekem legyen egy olyan kis köröm, egy olyan kis anyaköröm, ahová én mondjuk a kisbabámmal be tudok csatlakozni, és személyesen tudunk találkozni alkalmanként, tehát azt akármilyen online felkészítő is van, ezt nem tudja pótolni.
És hát a másik, amit mondtál, nagyon fontos, hogy oké, hogy a kapcsolódások meglegyenek, és a személyes találkozásoknak nagyon nagy a vonzereje, de hogy az információk között megtalálni a hiteleset, azért az melós.
Melós, igen.
És hát nem biztos, hogy ebbe futunk bele. Tehát itt pedig igen. Ugye nyilván szakemberek arcukat, nevüket vállalva jönnek, és próbálnak segíteni.
Így van, így van. És egyébként azok a történetek a legszebbek, és nagyon sok ilyet tudnék mondani, akár a saját életemből is, de tényleg nagyon sokan jönnek úgy vissza, hogy ők itt találtak olyan barátokra az összhangban, de amikor babavárás kapcsán eljöttek mondjuk a születés hetére, vagy elkezdtek hozzánk járni az összhangba, Ilikéhez kismama jógára, vagy akár a klubjainkra, a hordozós klubra, vagy összhangklubra, hogy ők itt összebarátkoztak, és az a barátság ez azóta évek óta elkíséri őket, és ilyen kis baráti társaságok szövődtek össze, és most például szombaton ugye Hoppá Borinak a workshopján, ahová olyan anyukákat vártunk, akiknek már 9 és 12 év közötti kislányuk van. Tehát sokan úgy jöttek vissza, hogy hát ők ide jártak még az összhangba, Ilikéhez kismama jógára, és hogy mennyire jó visszaemlékezni arra, amit ők itt kaptak útravalónak. Tehát nem csak az információk, hanem ez a szemléletmód, hogy van egy hely, ahová mindig visszatérhetnek, ahol olyan szakembereket találnak, akik hitelesek, és ahová jó jönni, és ahol tudják, hogy biztonság vannak egy olyan térben, ahol jó érzésekkel fogadják őket, tehát nyugodtan hozhatják a babájukat, a nagyobb gyerekeiket, tehát egy ilyen kis szeretetteljes térbe érkeznek, és ez olyan jó, olyan szívmelengető, hogy így emlékeznek ránk még sok-sok év után is.
És muszáj valahol azt is megemlíteni, hogy ez az időszak mondjuk, amikor újszülöttel vagyunk otthon, azért ez egy nagyon magányos időszak.
Igen.
Tehát ez már nem az az idő, amikor körülvesznek minket a különböző női rokonok, és akkor ellátnak, és segítenek, és megfogják a babát. Azért az ott egy magányos időszak, tehát nyilván nagyon fontos az, hogy ők emberi kapcsolatokat találnak ilyenkor.
Igen, igen, meg a sorstársakkal beszélgethetnek. Tehát, hogy sokszor már az is sokat lendít az embernek a lelki állapotán, ha úgy kimaszkodhatja magát, hogy már megint fogzik a gyerek, és már megint nem alszunk, és már megint, és akkor nem azt kapja, hogy jó, hát csináld ezt, csináld azt, mert akkor majd jobb lesz, hanem csak annyit, hogy hát nálunk is ugyanez van, és akkor pacsi. Tehát megbeszéljük, hogy igen, mi is ebben vagyunk, és ez tényleg nehéz, és sokszor már az, hogy elismerik az embernek ezt az időszakját, meg az érzéseit, hogy igen, ez most ilyen, és ez nehéz, de én is ebben vagyok, ez nagyon sokat tud segíteni rajta, hogy igen, ne érezze magát annyira egyedül ebben a helyzetben, meg ne érezze azt, hogy valamit rosszul csinál, és hogy ő most valamit elront, mert hogyha másképp csinálná, akkor többet aludnának, vagy kevesebbet sírna a gyerek, tehát hogy
a kéretlen jó tanácsot.
Igen, igen, tehát azt mi nem osztogatunk.
És hát visszacsatolva egy kicsit ahhoz a gondolathoz, hogy akkor visszatérőek ezek az emberek, vagy hát egy részük, ugye visszavisszatérő a programokra.
Igen. Igen, meg ugye az a legnagyobb ajándék, hogy ajánlanak tovább minket, hogyha valaki babát vár a környezetükbe, hát menjetek az összhangba, és akkor ott majd jó lesz nektek. Tehát nyilván ugye mi nekünk is fel kellett venni a ritmust, tehát van honlapunk, van Facebook oldalunk, igyekszünk napra készen tartani, fönt van minden esemény, de a legtöbben azért úgy jönnek, hogy hallottak már mástól rólunk is, más valaki ajánlott minket. Tehát még mindig a szájhagyomány útján történő ajánlás a legerősebb, de nem lehet csak erre hagyatkozni, tehát muszáj láthatónak lenni az online térben, mert tényleg annyira sok információ van már, hogyha nem lennénk láthatóak, akkor az már kevés lenne, hogy csak vagyunk online jelenlét nélkül. Akkor egyszerűen nem jutnál az információ, hogy mi vagyunk még mindig, és milyen jó kis programjaink vannak. Tehát nehéz egyébként, mert ez is egy nagy változás ahhoz képest, mint ami régen volt, hogy most már több fronton kell helytállni. Tehát nem elég az, hogy az ember oda megy, és akkor meghirdeti, és megcsinál, és lebonyolít egy programot, hanem ezt már ugye az online térben is elő kell készíteni. Hetekkel előtte létrehozni az eseményt, utána időközönként posztolgatni, hogyha nem jön annyi reakció rá, akkor utána mondjuk egy hirdetést elindítani, ami mondjuk már pénzbe kerül, tehát egy csomó olyan kihívás van itt ebben az online világban, amivel így nehéz azért felvenni a lépést, de muszáj.
Hányan szervezitek ezt a programot, és mennyi idővel előtte kell elkezdeni, hogy tényleg egy kalap alá tudjátok venni?
Hát a munkának az oroszlán részét, azt Ilike végzi, Fejtnék Rajcsik Ilona az elnökünk, tehát ő nála futnak össze a szálak, ő szokta februárban már kiküldeni a kérést a korábbi társszervezőinknek is, illetve hogyha valaki jelzi, hogy szeretne becsatlakozni, akkor neki is az információkat, hogy meddig várja a programokat, az idősávokat, hogy mikor tudják megtartani, és akkor ő rakja össze végül is a programot úgy, hogy jó legyen. Tehát a lebonyolításban pedig ugye a társszervezetek is bekapcsolódnak, tehát van akinek a saját helyszínén van a programja, van, aki behozza hozzánk. Tehát az összhangban lévő programoknak a lebonyolításában ez sem egy egyszerű kérdés, mert ugye többen vannak, akik többet tudnak egy kicsit segíteni, mondjuk én is még otthon vagyok a harmadik gyerekemmel, tehát nekem belefér ez az életem, vagy picit többet segítsek. Van, aki már dolgozik, de ő is besegít egy kicsit, van, aki babát vár, de ő is besegít egy kicsit, tehát így mindenki beleteszi azt a kis munkát, amit éppen tud. De hál' Istennek eddig még mindig volt valahogy, tehát úgy mindig összejött annyi önkéntes munka, hogy sikerült a programot lebonyolítani, de Ilike mindig azt mondja, hogy mindenki annyit tegyen bele, amennyit tud, tehát amennyi még kényelmes, tehát nem kell senkinek megszakadni, hanem amit éppen tud vállalni, azt tegye bele, de nincsen kényszer senki felé, hogy ó, hát most akkor ezt meg kell csinálni, és most jönnöd kell, hanem úgy szépen önszerveződően össze szokott ez állni. Mondjuk ebben meg nagy segítség, hogy van egy online belső felületünk, ahol tudunk kommunikálni és mindent leszervezni, mert ha ez nem lenne, akkor nagyon nehézkes lenne. Tehát ugye az online-nak van pozitív hozadéka, meg van negatív hozadéka is, de próbálunk úgy balanszírozni, hogy az is jó legyen.
És azzal, hogy beléptetek az online térbe, azzal több elérés volt számszakilag? Tehát, hogy
számszakilag, igen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív a mérlege, főleg akkor, hogyha van mondjuk egy célzott hirdetésünk, születéshete, vagy indítunk valami egyéb kampányt, tehát azoknak azért szépen szokott az elérése emelkedni.
És mit láttok, hogy csak egriek érkeznek, vagy Eger határain kívülről is esetleg?
Hát Eger és környéke nagy részt, igen.
Mivel fogjátok majd még érdekesebbé tenni, mit gondolsz? Szeretnétek-e valamit változtatni majd a későbbiekben, akár a programokba, hogy behoznátok új programokat, új témákat, új szakembereket, vagy kicsit más struktúrával próbálkoztok majd?
Mindig örömmel fogadjuk, hogyha valaki jelzi a szándékát, bemutatkozik szakemberként, hogy ő szívesen becsatlakozna ebbe, tehát mindig örülünk az új megkereséseknek. Például idén is vannak új társszervezőink, az Iránytű Központ például, akik most újonnan csatlakoztak, tehát így ilyen folyamatosan alakul mindig egy kicsit más a program, vannak benne olyan állandó momentumok, például a védőnői program, a nyitott szülőszoba, az minden évben nagyon sikeres, még amellett is, hogy a kórház most már nem csak a születés hetén biztosít ilyen nyitott szülőszoba programot, hanem máskor is, azt hiszem, hogy havonta most már be lehet menni ilyen szervezetkeretek között megnézni, de ennek, és emellett is nem ennek ellenére, mert én örülök neki, hogy nem csak ilyenkor lehet bejutni, hanem máskor is, de nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy akkor a születés hetén bemenjenek és megnézzék, hogy milyen is a szülőszoba, hová fognak majd menni, hogyha eljön a nagy nap. Védőnők programja is nagyon sikeres minden évben. A témákat egyébként úgy szoktuk, hát nem kijelölni, hanem igazából egy vezérszála van mindig az adott évi születés hetének, ez már úgy szokott kialakulni, vagy az előző évi születés hetének a végére, hogy mi legyen a következő évi fő vezérfonal, mert ugye arra biztatjuk egyébként a egyesületi tagjainkat is, meg mindenkit, aki velünk kapcsolatba kerül, hogy kommunikáljanak ők is velünk, tehát hogyha van valami téma, amiről szívesen hallanának, akkor szóljanak, és akkor leszervezzük, tehát vannak havi rendszerességgel az összhangklubjaink, tehát nem feltétlenül kell megvárni a születés hetét, hanem egy adott témát, egy adott szakembert be tudunk esetleg szervezni korábbra is, tehát így folyamatosan figyeljük azt, hogy mire van igény. Ugye az idei hétnek a fő témája a kapcsolódások, és akkor, mikor Ilke kiküldi a felhívást a tervszervezőknek, akkor mindig meg szokta határozni, hogy ez a téma most, az idén, ez a kapcsolódások, és akkor olyan előadásokkal, témákkal jöjjenek, ami ehhez valahogy be tud csatlakozni, illeszkedik ehhez a fő vezérfonálhoz. Tehát emiatt mindig egy picit más a program, mint az előző évben, de vannak benne ilyen állandó sarokpontok, amik már hosszú évek óta ugyanazok, ugye nyitó program, záró program, védőnői program, nyitott szülőszoba, meg van még pár, amik már mondjuk hosszú évek óta nagy sikernek, látogatottságnak örvendenek, Hoppábori például.
Mit látsz édesanyaként, hogy mitől lehet ennyire népszerű ez a születés hete, és eleve a programjaitok? Én azt látom, hogy volt ebben egy ilyen szemléletváltás. Az anyaságban is, a szülésben, születésben is, mármint nyilván a születés az valahogy azt mondjuk, hogy hát ez megtörténik, akár akarjuk, akár nem, de hogy a édesanyaként is van ebben valami tudásvágy, ugye?
Igen, a tudatosság. Így mondanám, hogy ez hat most át mindent, tehát azoknál az édesanyáknál, akik megtalálnak mindent, hogy ők már nem bízzák a véletlenre, hogy ó, hát majd megszülök valahogy, ó, majd lesz valahogy, hanem szeretnek információt gyűjteni, és ilyen tudatosan hozzáállni ehhez az időszaknak, mert mondjuk érik őket olyan impulzusok, már olvasnak róla valahol, vagy van ismerőse, aki ilyen tudatosabban állt hozzá ehhez az egész dologhoz, és akkor felébred bennük az igény, hogy hát akkor én is szeretném így. Ha saját példámból kiindulok, nekem egyébként az terelt engem ebbe az irányba, még az első kislányom születése előtt, hogy láttam a gyerekeket. Tehát, hogy azokat a gyerekeket, akiket ilyen tudatosabb szülők nevelnek, meg azokat a gyerekeket, akiket nem annyira tudatosan neveltek, és engem az győzött meg, hogy láttam, hogy ez a gyerek boldog, kiegyensúlyozott, meg a szülők is azok, tehát ugye ez is fontos, hogy úgy láttam rajtuk azt az összhangot, hogy ők úgy jól vannak együtt, és láttam azt is, hogy aki meg úgy nem fordított erre kellő figyelmet, hanem rábízta magát a véletlenre, tehát ez a majd lesz valahogy hozzáállás, ők meg úgy el voltak egy kicsit ebben veszve. Tehát a gyerekek is, meg a szülők is úgy nem éreztem azt, hogy...
Ez az elveszettség.
Igen, hogy úgy nem érezték magukat úgy komfortosan ebbe a szerepbe, azért, mert nem volt egy irány, amire úgy rá tudtak volna csatlakozni, hanem olyan csapódtak jobbra-balra, és úgy nem láttam őket úgy nagyon úgy egyensúlyban. Tehát én engem ez terelt ebbe az irányba, bár azért nehéz egyébként így tudatos szülőként hozzáállni ehhez, mert nem mondanám, hogy ez a könnyebb út, tehát szülőként.
Ez lett volna a következő gondolatom hozzá, hogy igen, hogy ennek azért van egy, azt hiszem, lelki terhe is, talán így
hát
tudnám megfogalmazni,
hogy
egy kicsit úgy érzi az ember, hogy igen, úgy felteszi magának a kérdést, hogy jól csinálom, de ez egy ilyen örökké tartó kérdés, hogy jól csinálom vajon?
Igen.
És ezt hogyan tudjátok mondjuk megnyugtatni az édesanyákat, hogy nyugi, jól csinálod?
Sokszor pont ez elég, hogy nem kell semmi mást mondani, csak ennyit, nyugodj meg, jól csinálod. Így vagy jó, ahogy vagy. Tehát nem kell ebbe az anyaságba belefeszülni. Én azt se szerettem, amikor így bekategorizáljuk a dolgokat, hogy ezt csak így csinálhatod, ezt csak úgy csinálhatod, és csak akkor leszel jó anya, ha csak így csinálod, vagy csak úgy. Tehát ez azért nem igaz, mert minden gyerek más. Van, amelyik gyereknél működik ez a módszer, van, amelyik gyereknél nem működik, mert mondjuk más a habitusa.
Hát ezt a három gyerekkel pontosan láthatod.
Abszolút, könyvet tudnék írni róla, hogy a három gyerekem az hogy lett teljesen más személyiség, annak ellenére, hogy ugyanazt a szemléletmódot képviseltük mind a hármuknál. Tehát, hogy még az se garancia rá, hogyha én hozok egy tudatos szemléletmódot, hogy az minden gyereknél ugyanazt fogja eredményezni, mert a gyerek is hozza a saját kis habitusát. Meg az is teljesen más, hogy én szülőként mit hozok magammal, mit kaptam én otthon gyerekként, milyen szülői mintát hozok, milyen információkat szedtem én magamra, mielőtt szülő lettem, és mivé formált engem a szülőség. Tehát ez tényleg közhelyes ez, hogy voltak elveim, aztán lettek gyerekeim, de ettől igazabbat én még így a szülőségre nem hallottam. Tehát lehet nagyon tudatosan hozzáállni, sok mindent összeolvasni, elhatározni dolgokat, hogy na én majd csak így csinálom, csak úgy csinálom, csak amúgy csinálom. De aztán elkezdem csinálni valahogy, és akkor figyelem a gyereket, hogy vagy beválik, vagy nem. Ha nem, akkor... újra tervezünk. És van, amikor tényleg olvashatok én 1000 könyvet, hogyha a gyerek nem olvasta. Tehát végül csak az marad, hogy tudok az intuíciómra hagyatkozni, de az intuíciómra meg csak akkor hagyatkozom, hogyha van egy bizalmam magamban, hogy én anyaként jó vagyok. És egyébként ebben látom a tudatosságnak a kulcsát, hogy ezt is, ez is egy folyamat, mire ez felépül, hogy én kompetensnek érzem magam anyaként. És ehhez tud sokat hozzátenni a tudatosság, hogyha vállalom annak a felelősségét, hogy nem másokra hagyatkozok, hanem én fogom eldönteni, hogy milyen irányba megyek, ahhoz gyűjtök minden információt, olyan közösségekhez csatlakozom be, és akkor így szerzem meg magamban azt a kompetencia érzést, hogy én anyaként bárhogy döntök, az úgy jó lesz.
És hát itt a döntés is egy kulcs szó, hiszen a kéretlen jó tanácsok jönnek, amiben nekünk el kell tudni dönteni, hogy ez kell nekem, ez egy jó tanács, vagy tényleg jó tanácsa, vagy nem jó tanács, és nekem van egy saját tudásom, ugye, amihez én igazodok, és én alkalmazkodok.
Igen, igen, ez így van, és ez nagyon nehéz egyébként, mert ugye van az emberben egy rész egy megfelelési vágy, hogy ú, amit mondjuk mond anyukám, vagy anyusom, vagy a szomszédasszony, hát ő jó szándékból mondja, de hogyha az én elképzeléseimmel teljesen ellenbe megy, akkor valahogy csak határt kell szabnom.
Mondjuk hallott egy előadáson valami olyat, ami szöges ellentét annak, igen, amit ő mondott.
Igen, igen, úgyhogy ez nagyon nehéz, igen, ez a kérdéskör, hogy hogyan tudok én anyaként önazonos maradni, meg magabiztos magamban, hogyha közben meg így azért csak eljutnak hozzám ilyen ellentétes tanácsok innen-onnan, tehát ez a határszabás is egyébként most egy ilyen divatos fogalom, most fel van kapva, hogy a határszabás ez mennyire fontos, és én is éppen ebben vagyok, csak én a gyerekeimmel szemben vagyok ebben a határszabásban, és ez a nagyon nehéz, meg lehet, hogy a jövő évben majd megkérek egy pszichológust, hogy jöjjön be ezzel a témával, hogy mikor én válaszkészen nevelem a gyerekeimet, az tök jó, addig a pontig, amíg el nem kezdődik náluk a dackorszak, és akkor elkezdenek ellent mondani, mert ugye a válaszkész gyerek, ő lesz annyira kiskarakán, hogy ő már nekem is az anyának nemet mondani elég határozottan, és akkor onnantól elkezdődik egy ilyen játék, hogy oké, most egyszer ő mond nekem nemet, aztán én nekem kell neki nemet mondanom, tehát, hogy így határt szabogatunk egymásnak, és hogy ez mennyire nehéz egy ilyen válaszkész boldogság felhőből így ebbe áthelyezkedni, hogy már nem tudok válaszkész lenni minden pillanatban, főleg, hogyha még születnek kis testvérek is, és akkor már mondjuk 2-3 gyereknek kellene válaszkész lenni, egyszerűen nem megy. És akkor ott úgy navigálni, hogy azért mindenki mentálisan épp maradjon, mire felnőnek, én is, meg ők is.
Akkor jövőre lesz egy új program.
Igen, igen.
Kizelt,
hogy jövőre rágyúrunk, igen.
Emlékszel olyanra a saját életedből, amikor tudtad, hogy az az irány, amit eddig hoztál, vagy képviseltél, az attól szeretnél megszabadulni, vagy szeretnél elhatárolódni tőle a nevelésben? Volt-e ilyen?
Teljes elhatárolódást azt nem mondanék, inkább úgy mondanám, hogy finomodtak a nevelési elveim. Tehát például, ugye nagyon szerettem volna, hogyha minden gyerekem 2 éves koráig nem lát cukrot, csokit, feldolgozott élelmiszert, ilyesmit. Ez mondjuk az első gyereknél még működött, a többi néma nem. Tehát mert ugye egyszerűen tehát nem lehet azt, hogyha van egy nagyobb gyerek, aki mondjuk már 5 éves, meg születik neki egy kisebb öccse, hogy akkor, ha ezt tartani akarom, hogy a legkisebb öccse 2 éves koráig ne lásson cukrot, csokit, akkor ugye a lakásban nem is vihetem be a cukrot meg a csokit, tehát hogy a...
Még egy pár évig,
tehát hogy a 6-7 éves gyereket is fosszam meg ettől, aki egyébként már találkozott az óvodában a közétkeztetés kapcsán édességgel. Tehát, hogy nekem fontosabb az, hogy ne érezzék azt a gyerekeim, hogy különbséget teszek köztük. Tehát ezt a szabályt nem tudtam betartani, hogy oké, a nagy, ő már elmúlt 2 éves, ő kaphat édességet, de a kicsi még nem, tehát ő nem kaphat, hogy ne érezze a kicsi magát rosszul, hogy a nagy kap, ő meg nem kaphat. Tehát, hogy ott beáldoztuk a csokit a család béke oltárán, vagyis a nevelési elveimet, hogy nem adok nekik csokit meg édességet. Akkor ilyen egy kicsit a képernyőmentesség is, hogy hát ugye az én gyerekeim nem fognak mesét nézni, nem. De ugye mióta 2 vannak, 3 vannak, tehát van olyan szituáció, amikor bekapcsolom nekik azt a mesét, mert úgy érzem, hogy nekem van szükségem arra az 5-10 perc csendre, hogy egy kicsit így összeszedjem magamat meg a gondolataimat, de hiszem azt, hogy vannak olyan vizuális tartalmak mesékben is, amik értéket képviselnek, akár tartalomban, akár vizualitásban, meg ugye én tudom tartani ennek a határait, hogyha 10 perc van, akkor 10 perc van, és akkor nem lesz az, hogy belecsúszunk itt ilyen 1 órás mesenézésekbe, de ugye ebben igyekszem olyan kompromisszumkész lenni. Tehát nyilván visítanak, mikor lekapcsolom, de utána aztán meg tudjuk beszélni, hogy jó, akkor majd következő ilyen mesenézős etap az mondjuk holnap lesz. De nehéz, folyamatosan alakul egyébként. Tehát úgy olyan nehéz. Ez is nehéz, hogy én most meghatározok egy irányt, ami mellett elköteleződök, és amikor jön egy olyan gyakorlati szituáció, hogy nem tudom már tovább tartani az elköteleződésemet, akkor nekem azt fel kell dolgoznom, hogy hát akkor lehet, hogy most ez így nem sikerült.
Igen, én azt látom, hogy ez a tudásvágy, ami hajtotta ugye az édesanyákat afelé, hogy minél többet megtudjanak saját testükről, a szülőségről, a működésről, az valahogy hozta magával ezt a folyamatos
önvádat is, önvádat, hogyha valami nem sikerül.
Igen, ilyen lelki furdalása lett az embernek, hogy nem úgy csinálom, ahogy egyébként én gondoltam, hogy majd fogom csinálni, és akkor jaj, most mi lesz a gyerekkel, jaj, most igen. Mi lesz velem, és mi lesz egyébként ezzel a rendszerrel.
Igen, igen. Van egyébként, erre is olvastam egy kifejezést, és úgy megtetszett, hogy toxikus tudatosság, amikor már nagyon-nagyon bele tud csavarodni az ember abba, hogy na, akkor ezt most csak így csinálom, akkor is, ha megszakadok, mert azt olvastam a könyvbe, hogy akkor lesz épp a gyerekem, hogyha ezt csak így csinálom, és sehogy máshogy. Ettől azért árnyaltabb sokkal a dolog. Tehát nem szabad így.
Ez a saját rész. Igen. Viszont egy külső nyomás, egy folyamatos külső nyomás is van az édesanyákon.
Igen, hogy látom. Jól kell csinálnod, mert különben irgumpurgum. És nehéz. Hát nehéz, nagyon nehéz, igen. Tehát a tudatosság egyrészt áldás is, de hoz magával egy ilyet is, hogy onnantól kezdve folyamatosan azon fog pörögni az ember, hogy vajon jól csinálom még. Akkor is, hogyha általában úgy ki van békülve magával, meg el tudja fogadni, hogy elég jó anya legyek. Tehát az a cél, nem az, hogy tökéletes, csak úgy elég jó. De azért ez a önvád, ez mindig ott csücsül így a fülem mögött, és úgy mondogatja néha, hogy akkor ez így most jó volt biztos, hogy és ha esetleg máshogy csináltad volna, akkor mi lett volna? Tehát ez ilyen folyamatosan ott van, igen. Erősebben van, amikor halkabban.
Ezért kell akkor ellátogatni az Összhang Egyesületnek a programjaira, és egyébként a születés hetére, hiszen még tart egészen vasárnapig 17-ig, még van lehetőség arra, hogy begyűjtsük ezeket az információkat, és kapcsolódjunk, hiszen ez az idei motto, kapcsolódjunk egymással, magunkkal és a gyerekekkel is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Zsófi.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy gyertek hozzánk, hogy jöjjenek hozzánk a kedves érdeklődők a születés hetén, és azon kívül is várjuk őket nagy szeretettel az Összhangban.
Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Holló Zsófia volt, az Összhang Egyesület önkéntese, akivel a május 9-én kezdődött és egészen május 17-ig tartó születéshete alkalmából beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kosszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával.
Érdekes témák, érdekes emberek.